Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, és hát beszélgetésünk apropóját mi más adnám, mint sem, hogy különlegesen nehéz év volt 2023, mármint ami a magyar gazdaságot illeti, hogy teljesültek a betervezett céljaitok, programjaitok, és hát a eredeti terv szerint ment le ennek az ütemezése.
Tavalyi év elején már láttuk, hogy a 2023-os az egy nehéz év lett. Még érezhető volt az energiaárak robbanásának az áthúzódó hatása, noha már 2022 végére a piaci árak azok a háború előtti szintre csökkentek, de az azért még sok munka volt, hogy ezek a alacsonyabb energiaárak úgymond begyűrözzenek a vállalatok energiaköltségei közé is, tehát egy ilyen nehéz évindulás volt, látszott, hogy a nemzetközi konjunktúra sem a legideálisabb, illetve Magyarországon még ezen felül egy monetáris politikai sokk is sújtotta a gazdaságot. 2022 őszén ugye egy 500 bázispontos kamatemeléssel az MNB az egekbe küldte a forintkamatokat. Látszott, hogy ilyen körülmények között forint alapú vállalati hitelezés az nagyon nehézkesen fog alakulni 2023-ban, és a kormány nagyon helyesen úgy döntött, hogy nem engedi el a vállalatoknak a kezét, és azon kívül, hogy fenntartotta a Széchenyi Kártya programot, amik a kisebb vállalkozások számára nagyon fontos segítséget jelentett, elindított egy új programot is, a Baross Gábor Hitelprogram néven. Ez kifejezetten a közepes és annál nagyobb vállalatoknak a szegmensét célozta, ami a Széchenyi Kártya feltételrendszere számukra szűkös. Ez az új hitelprogram volt hivatott arra, hogy ezt a hitelpiacot, vállalati hitelpiacot életben tartsa.
Egy kis megszakítás szempontjából jelzem, hogy tényleg ekkora volt a kereskedelmi bankok visszaesése, már mint a hiteleiknek a visszaesése, hogy szükséges volt mindenképp az állami mentőöv?
Az világos volt abban a pillanatban, hogy olyan magas reálkamatok mellett nem fognak tudni a vállalkozások beruházni, hiszen ilyen kamatokat nem tudnak kitermelni normál beruházások, úgyhogy az látszott, hogy egy nagy baj közeleg, és végül is a tényadatokban is most egy év távlatából azt látjuk, hogy tényleg nagyon nagy volt a baj. Ha a Baross Gábor hitelprogramot nem nézzük, akkor azt látjuk, hogy a hitelezés a vállalati piacon az 27%-kal esett volna vissza enélkül a program nélkül. Ugye ne felejtsük, hogy eközben egy nagy infláció is volt. Reál értéken ez 40%-os visszaesést jelentett volna. Ugye ebből a Baross Gábor hitelprogram jelentős mértékben tudta ezt a visszaesést csökkenteni. Egy 1000 milliárdos program volt, bár 700 milliárd programként indul, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány hamar úgy döntött, hogy ezt a keretet 1000 milliárdra emeli. A tavalyi év végéig mindez 1000 milliárdot sikerült szerződések formájában lekötni, és ebből 750 milliárdos nagyságrendben már folyosítások is történtek 2023-ban. De ennélkül a hitelprogram nélkül nagyon nagy lett volna a zuhanás a vállalati hitelpiacon, ez nagyjából nominálisan szinten tartotta a vállalati hitelezést. Úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ezért a kormánynak a mozgásterete sem volt végtelen, ez a hitelprogram beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Említetted, hogy a jegybanki kamatszint általános emelése miatt drágult a finanszírozási háttér. Mennyi az eltérés, hogy ha azt nézzük a Baross Gábor hitelprogramon keresztül hozzájuthat valaki egy vállalati hitelhez, mint egy piaci alapú hitelhez?
Ugye tavalyi évben ezt úgy hirdettük meg, hogy 6%-os forint kamatokkal lehetett hitethez jutni. Ha zöld hitel célokra vették fel, akkor ez 5%-ig le tudott menni. A piacon ebben az időben 20% környékén voltak a hitelkamatok, úgyhogy érthető volt, hogy nagy volt a kereslet a Baross Gábor hitelek iránt.
egyéb iránt akkor, amikor finanszírozott vállalatokról beszélünk, ez milyen szegmenst takar közis, mert hogy a legtöbb állami hátterű bank elsősorban a KKV-szektort finanszírozza, ebben az esetben is csak róluk volt szó, vagy tágult a kör?
Volt kezdettől fogva egy tudatos és egészséges feladatmegosztás köztünk és a Széchenyi Kártya program között. Ugye a Széchenyi Kártya program az mikrovállalkozásokat és a KKV-szektornak az alját célozza, a mi hitelprogramunk a közepes és nagyvállalatok szegmensét célozta. Ha ezt a szegmenst nézzük, akkor egyébként azt lehet látni, hogy a Baross Gábor hitelprogram ennek a szegmensnek a 15%-át elérte, tehát ezeknek a cégeknek a 15%-a vett fel a tavalyi évben Baross Gábor hitelt.
Már elnézést, hogy általában az Eximről, amikor beszélünk, egy szakosodott hitelintézet ugrik be. Hát mit keresett az Exim a Baross Gábor hitelprogramban, miért nem más hátterű? Pontosabban miért nem más állami hátterű bankok finanszírozták a vállalatokat?
A kérdés jogos, ezt évek óta megkapja az Exim Bank. Talán a pandémiához érdemes visszakanyarodni, ahol először eltért attól a mandátumától, hogy kifejezetten csak a export tevékenységet és a legalább közvetetten exporthoz köthető tevékenységeket finanszírozza az Exim. Ugye erre a jogszabályi feltételek azok egyébként adottak voltak, és ugye az Eximnek volt egy kialakított refinanszírozási rendszere, és a kereskedelmi bankok hálózatát használva tudta a hiteleit az egész országban teríteni, és a pandémia idején ez nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen gyorsan tudott a vállalkozások szinte teljes halmazához eljutni az akkori kárenyítőnek nevezett hitelprogram, de akkor azért az inkább talán még a belgazdaságot jobban sújtotta az a válság, mint az exportot. Ezért döntött a kormány úgy, hogy egy általános hitelprogramot indít, minek utána az Eximben megvoltak az ehhez szükséges feltételek, hogy ezt gyorsan is tudja indítani, ezért az Eximre esett a választás, hogy ezt a hitelprogramot az Exim bonyolítsa le. Ez is nagyon sikeres volt, hogy ugye nagyon fontos volt az idő tényező, hiszen amikor beállt beálltak a lezárások, ugye akkor a vállalatoknak egy jelentős része azonnal hermetikusan el lett zárva a vevőitől, és nagyon gyorsan alakultak ki likviditási problémák. Tehát itt az, aki gyorsan az kétszer ad mondás, az hatványozottan igaz volt, és ezért ezt a már létező és jól bevált rendszerünket gyorsan tudtuk alkalmazni, majd az idei évben egy hasonló helyzetben elé néztünk, hogy gyorsan meg kellett indítani a hitelprogramot, hogy minél hamarabb elkezdjenek ezek a hitelek eljutni a reálgazdaságba, és tudják támogatni a tavalyi évi gazdasági növekedést, és így ezért esett ismét a Exim Bankra.
Tehát a jelenség nem átmeneti, hogy szokás Budapesten mondani, egyelőre nem átmeneti.
Nem, úgy gondolom, hogy ez hosszabb távon velünk lesz. Tavaly évvégén arról döntött a kormány, a Baross Gábor hitelprogramot meghosszabbítja, ez most még az év közepéig továbbra is egy slágercikk lesz a vállalati hitelpiacon, úgyhogy egyelőre nem húztuk még vissza az agarakat.
Publikusak már a 23-as számok, vagy még nem? Mármint ami a bank tevékenységét illeti.
Hát részben publikusak.
Hát akkor mondani, pár számot ejtsünk meg szerintem, és hát ha már ennyire fontos tétel a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram, akkor nézzük meg, hogy ez a mérlegben egyébként mekkora tételt tesz ki.
Nagyon nagy mértékű volt az Exim Banknak a mérleg növekedése 2022 végéről 2023 végére 50%-kal nőtt. Ez kb. 1500 milliárdos hitelállomány növekedésnek felelt meg. Ez majdnem a GDP 2%-át jelenti, tehát ennyivel járultunk hozzá tavaly a vállalatok hitelezéséhez. Ez azért alakult így, mert mi egy állami a tulajdonú cég vagyunk, és nem profitorientáltak vagyok, hanem gazdaságpolitikának vagyunk az egyik eszköze, és azokban az években, amikor egyébként nem megy jól a gazdaságnak, és a bankok nem tudnak segítség nélkül hitereket folyósítani, akkor az állami bankok többet kell, hogy vállaljanak, és akkor kell, hogy igazán aktívak legyenek, úgyhogy ennek volt a, ez volt az oka annak, hogy a tavalyi évben ilyen jelentős mértékű mérlegnövekedés volt megfigyelhető. Ahogy mondtam, a Baross Gábor hitelprogramnak a folyósítása az nagyságrendel 250 milliárd forint volt, a másik 750 milliárd forint az egyéb ilyen refinanszírozási hitereken keresztül jutott el a gazdaságba. A refinanszírozás alatt azt kell érteni, hogy mi olcsó hitelt adunk a kereskedelmi bankoknak, hogy ezt olcsóbb tovább tudják adni a magyar vállalkozásoknak. Volt egy zöld kötvénykibocsátás, amiben részt vettünk. Ez egy mérföldkő volt az Exim életében, hiszen kötvénykibocsátást kötvényt még nem jegyzett, illetve hogy ez egy zöld kötvény volt, ami a magyar gazdaság szempontjából egy fontos fejlemény, hogy ezek a piacok ezek fejlődjenek. Úgyhogy ezeknek az eredőjeként alakult ki ez a nagy mérlegnövekedés.
Nem beszéltünk még arról, és gondolom, hogy nem árt róla szót ejteni, hogy ti a refinanszírozás hátterét honnét oldjátok meg.
Igen, mi abban is speciálisak vagyunk, hogy nem gyűjtünk betéteket se a lakosságtól, se a vállalatoktól, tehát mi minden egyes forrást, amit kihelyezünk a gazdaságba, azt a tőkepiacokról vonjuk be, jellemzően más nemzetközi hátterű bankoktól vonunk be hiteleket, gyakran nemzetközi hiteli intézetektől, vagy nemzetközi intézményektől, amelyek nagyon szívesen adnak kifejezetten olcsó forrásokat zöld típusú hitelekre, mivel nem csak zöld hitel célokat kell megvalósítani a tavalyi évben, ezért más forrásokhoz is hozzá kellett nyúlni. Volt két nagy méretű és sikeres nemzetközi kötvénykibocsátásunk, az egyiket dollárban bocsátottuk ki, ez 1,25 milliárd dolláros kibocsátás volt, amennyire mi ismerjük a magyar tőkepiacot, a magyar államot leszámítva ez volt a legnagyobb nemzetközi tőke kötvénykibocsátása újkori magyar gazdaság történelmében, és az év második felében pedig egy 1 milliárd eurós kibocsátással is megjelentünk a piacon, illetve felvettünk egy 300 millió eurós hitelt, ami mögött pedig a Világbanknak a garanciája volt. Ennek a feltételei nagyon kedvezőek voltak. Olcsóbban jutottunk így hozzá ez a forráshoz, mint hogyha maga a magyar állam ment volna ki a hitelpiacra. Itt ugye azon az áron történt ez meg, hogy ezt a forrást, ezt jelentős részben zöld projektekre kell majd fordítanunk.
Egyéb iránt ilyenkor azért lehet szondázni azt is, hogy milyen Magyarország megítélése akkor, amikor külső forrás bevonás jön létre. Milyen volt Magyarország megítélése tavaly?
Különösen a dollár kötvény kibocsátás volt ebből a szempontból tanúságos, hiszen egy ilyen kibocsátás előtt mindig van egy úgynevezett roadshow, amikor az ember a kibocsátónak a vezetősége elmegy és személyesen találkozik külföldön a potenciális befektetőkkel. Ez a pandémia alatt némileg visszaszorult, és inkább internetes alapú megbeszélések voltak, de visszatérőben van ez a műfaj. Ugye eltöltöttünk kollégákkal 2-3 napot Londonban, ahol intenzíven találkoztunk a fő befektetőinkkel és magyar, illetve a régiót elemző közgazdászokkal. Mindenkivel találkoztunk, aki ezen a piacon aktív. A megítélése Magyarországnak és a régiónak meglepően jó volt, ahhoz képest, hogy Magyarországnak kedvezőtlen a sajtója a nemzetközi, legalábbis a nemzetközi vizeken. Ennek ellenére ezek a közgazdászok átláttak ezen a politikai hálón, és látják Magyarországban a növekedési potenciált, és a bizalom az erős volt, ami megmutatkozott abban is, hogy nagy mértékben jelentek meg, és nagy mennyiségű ajánlatot tettek, amikor odaérkezett már a kibocsátásnak az időpontja. Úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés volt általánosságban a magyar gazdaság külföldi megítélésével kapcsolatban, illetve az Exim Bank megítélésével kapcsolatban is. Egyébként akkor még egy intenzív téma volt a uniós forrásoknak a jövetele vagy nem jövetele, akkor inkább úgy tűnt, hogy nem fognak a belátható időben érkezni források, és ami engem meglepett, hogy az elemzők ennek ellenére is optimisták voltak, és az elképzelésük, hogy a magyar gazdaság az uniós források nélkül is képes egy intenzív növekedésre.
Ide tartozik szorosan, hogy a ratings cégek, ugye a nagykereskedelmi bankokat is folyamatosan vizsgálják világszerte. Az Exim esetében mit jelent egy hitelminősítői verdikt?
Nálam közül nagyon fontos a mi hitelminősítésünkben az, hogy amit mi kibocsátunk kötvényeket, ott a magyar államnak a 100%-os készfizető kezessége áll emögött. Tehát a mi ratingünk az megegyezik a magyar állam ratingével. Úgyhogy ez egy tökéletes korrelációt jelent.
Sok mindenkit keresnek fel, amikor itt vannak a hitelminősítők, veletek kapcsolatban állnak, vagy nem ilyen mély a kontaktus?
Természetesen mi velünk is tárgyalunk, mivel hogy mi nekünk is van saját ratingünk, és noha, ahogy említettem, itt a magyar gazdaságnak a megítélése a elsődleges szempont a mi ratingünknek a kialakítása során is, de azért az Eximnek a számait is ilyenkor megnézik, és ennek keretében belül beszélgetünk velük a magyar gazdaság helyzetéről, kilátásairól, illetve az Exim helyzetéről és kilátásairól is.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést többek között azzal a témakörrel, hogy az Exim milyen célokat tűzött ki 2024-re, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. A nap vendége tehát Kis Gergely Kornél, az Exim vezérigazgatója.